Üdvözlök mindenkit, Péter Róbert vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról. Én az angol tanszéken tanítok, és főként brit történelemmel és digitális bölcsészettel kapcsolatos órákat oktatok. A mai alkalommal egy olyan vizualizációs eszközt szeretnénk bemutatni, amelyet most Szegeden fejlesztünk egy EFOP projekt keretében. A fejlesztés ez folyamatos, ennek az első verzióját fogom ismertetni. Az előadásom vázlata következő, először a projektről beszélnék általában, ennek a céljairól, általános céljairól, ennek a címe a digitális fordulata humántudományi kutatásokban, majd konkrétan erről az vizualizációs alkalmazást mutatnám be, és összehasonlítanám hasonló nemzetközi projektekkel, és rámutatnék arra, hogy az AVOBMAT-nak mik is az újdonságai. Néhány példán keresztül illusztrálnám, hogy milyen haladó vizualizációkat építettünk be ebbe az alkalmazásba, és ezek segítségével milyen új tudományos eredményekre juthatunk. Zárásképpen pedig a jövőbeli tervekről szeretnénk néhány szót szólni. Az EFOP projektünk címe Digitális fordulata a humántudományi kutatásokban, új digitális módszerek és interdisziplináris informatikai alkalmazások. Ennek keretében az informatika tudomány, a számítógépes nyelvészet, az adatbányászat, szövegbányászatnak a legkorszerűbb elemeit próbáljuk alkalmazni és használni, új kutatási módszerek és eszközök kifejlesztésében. Két nagyobb eszközt próbálunk a projekt keretében fejleszteni, mind a kettőről szeretnék röviden szólni a mai előadásban. És ezeknek az eszközöknek az általános célja az, hogy az eddigi humántudományi, bölcsészettudományi eredményeket újra tudjuk gondolni, és a új kutatási eredményeket tudjunk feltérképezni. A projekt kiírásnak az egyik feltétele az volt, hogy több intézménynek a kutatói és oktatói működjenek együtt, tehát ez egy interdisziplináris projekt, ahogy látjuk itt a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja, a Szoftverfejlesztési Tanszék, illetve az ő hallgatóik, illetve a könyvtári informatikusok és a bölcsészettudományi kar oktatói vesznek részt ebben a kutatási projektben, amely tavaly nyáron indult. Sajnos a Labádi Gergely kollégám, a Magyar Intézet egyetemi docense tavaly szeptemberben elhunyt, és ezt az előadást neki dedikálnám. Kokas Károllyal és Labádi Gergővel szerveztük az első digitális bölcsészet konferenciát Szegeden 2015-ben, és ekkor találkoztak először ezen intézményeknek az oktatói és kutatói, gyakorlatilag a projektnek az alapjait ezen a konferencián fektettük le. Gergő sajnos nem élhette meg, annak az eszköznek az elkészülését vagy bemutatását, amelyet ő tervezett, ez a Tanít, vagy ahogy ő nevezte, ez a Text Analysis Tool nevezető alkalmazás, amelynek segítségével magyar nyelvű szövegeket tudunk elemezni számítógépes nyelvészeti algoritmusokkal, eszközökkel, statisztikákat tudunk generálni a szövegek segítségével, amelyet digitális bölcsészek tudnak használni az összehasonlító kutatásaik során. Különböző aggregált statisztikákat tudunk kiszámítani, és ez a Text Analysis Tool, ami elérhető a világhálón, a Szegedi DICHUM szerveren, képes témamodelleket is építeni. Hoznék is egy példát erre, hogy hogyan is működik. Itt a kőszívű ember fiait töltöttem fel. Ennek a morfológiai elemzőnek a segítségével minden szónak a szófaját automatikusan megállapítja a Tanít szoftver, lematizálja a szavakat, és ennek segítségével különböző statisztikákat tud számítani. Például, ahogy látjuk itt, hogy hány ige, főnév, melléknév található a kőszívű ember fiai első kiadásában, milyen hosszúak általában a mondatok, a szószám gyakoriságra, lexikai gazdagságra utaló rekordok, statisztikákat tudunk ezzel generálni. Ezzel kapcsolatban majd Labádi Gergelynek egy publikációja fog megjelenni a digitális bölcsészet számában, amelyben a kőszívű emberek fiainak 5 különböző kiadását hasonlítja össze. Rátérnék arra a digitális eszközre, az Avomat alkalmazásra, amelyet szeretnék annak az első verzióját a mai napon bemutatni. Ennek az alapvető célja az, hogy nagy mennyiségű metadatot és szöveget tudjunk elemezni és vizualizálni. Valahol ez a humántudományokban jelentkező big data kihívása ad egy lehetséges választ, amelynek segítségével remélhetőleg régi hipotéziseket tudunk tesztelni, illetve eleddig ismeretlen történeti és kutatási trendeket, folyamatokat tudunk megjeleníteni, és új kutatási trendeket tudjuk talán felhívni a figyelmet. Melyek azok a hasonló programok, amelyek már léteznek külföldi adatbázisok esetében? Ilyen például a JSTOR Data for Research, amely alapvetően a JSTOR adatbázisban található cikkek metadatailag, illetve teljes szövegű elemzését végzi el. A Scopus bibliográfiai adatbázisnak, a Scopus Analyze Search Results és a Gale Artemisnek, ami primér forrásokra épül, elemzője, amelyek hasonlítanak valamelyest az Avomat alkalmazáshoz, vagy digitális eszközhöz. Talán a mi szolgáltatásunknak az előnyei közé tartozik az, hogy az eddigi alkalmazásokkal ellentétben mi saját adatbázist is fel tudunk tölteni. Az Avomatban ilyen például a Zotero struktúráját követő CSV, amely 90 metamezőt tartalmaz, az Zotero RDF, amelynek segítségével teljes szöveget is fel tudunk tölteni a metadatok mellett, az LP3 XML, amelyet az iPrinces adatbázisok használnak, és az SQLite DB adatbázisok feltöltésére van lehetőség. Ahhoz, hogy nagy mennyiségű adatot tudjunk elemezni, készítettünk egy RIS Zotero CSV konvertert, amely kb. 2 GB mennyiségű adatot tud konvertálni Zotero CSV formátumban. Illetve az Avomat talán jóval több és összetettebb keresési, elemzési és vizualizációs funkcióval rendelkezik, mint az említett 3 jelenleg is működő vagy használható szoftver. Röviden beszélnék arról, hogy hogyan épül fel ennek a felhasználói felülete, milyen keresési lehetőségeket biztosít az Avomat felület. Egyrészt fazettás keresésre nyílik lehetőség, összetett keresésre, parancsori keresésre, skálázható fazi keresésre. A fazi keresés alatt azt értem, hogy ez az OCR problémára ad részben egy választ, egy skálán be lehet állítani, hogy mi legyen ennek a fazi keresésnek a mértéke, és elfogad például olyan hibás kifejezéseket is, amelyekre szeretnénk rákeresni, de az OCR hiba miatt nem tudjuk megtalálni. Mondanék egy konkrét példát, én 17-18. Századi brit történelemmel foglalkozok főként, ott a Hungary kifejezésben a második U betűt nagyon gyakran V-ként ismeri fel az Abifine Reader vagy akármelyik OCR szoftver, hogyha a fazit mondjuk egyre vagy kettőre állítjuk, akkor a keresésnél ezeket is megtalálja a kereső motor. Tud még paraméterezhető szószomszédság vagy szótávolság keresést, illetve az egész felhasználó felületnek a célja az, hogy egy nagyobb adathalmazt szűkítsünk, és ezen az adathalmazon egyszerű, illetve haladó vizualizációkat hajtsunk végre. Miután ezt megtettük, az adatokat exportálni tudjuk CSV, illetve JPEG formátumban a gráfokat illetően. Így néz ki ez a igen kezdetleges felület, tehát ahogy mondtam, eznek a fejlesztése még folyamatban van. Ugye bal oldalon látjuk az adatbázisokat, be lehet állítani az időintervallumot, hogy ott szeretnénk szűkíteni. A fazettás keresést részét mutatja itt az ábra a bal oldalon. A jobb felső részben találhatjuk az összetett keresést, és alatta a parancsori keresést, illetve a mindenkori keresésnél kilistázott elemek találhatók a jobb alsó részen. Az egyik alkalmazás, amelyet a mesterséges intelligencia tarcai kutatócsoportjainak munkatársával próbáltunk létrehozni, ez a tulajdonnév felismerés. Ez nem egy új dolog. Magyarországon már 2010-ben a Playban is közreműködő Farkas Richard és Berend Gábor már publikált ezzel kapcsolatban cikket. A Named Entity Recognition segítségével sikerült teljes szövegekben azonosítani személy és helyneveket. Ezt próbáltuk gyakorlatilag mi is alkalmazni az ACTA adatbázison első körben. A Richardék által készített alkalmazás parancsolból futott, jelenleg ezt egy webszolgáltatásként működtetjük, amely egy JSON-ban egy ID-t és egy PDF-re mutató URL-t vagy egy teljes szöveget kér, és miután ezt megkapta, a webszolgáltatást automatikusan kinyeri ezekben található szövegekből a személyneveket és a helyneveket, illetve ezt elmenti külön metadatként az AvoMAT rendszerébe, tehát adatgazdagítás történik, új metadatmezőt ad hozzá. A 2010-ben létrehozott algoritmust teszteltük és bővítettük, illetve finomhangoltuk a szegedi ACTA adatbázis segítségével. Ez kb. 45 000 cikket tartalmaz, ebből 13 000-et választottunk ki, főként bölcsészet és társadalomtudományi területeken, mivel ezen volt betanítva az első alkalmazás is. Egy másik haladó vizualizáció az a női és férfi szerzőknek az azonosítása, amelyet itt a képen is láthatunk. Itt négy kategóriát tudunk megkülönböztetni, ezt is automatikusan végzi el már a feltöltésnél az AvoMAT alkalmazást, tehát rögtön hozzárendeli egy adott szerzőhöz, hogy az férfi vagy női szerző. Ez jelenleg angol és magyar nyelven működik. Itt hozzáadtunk még két kategóriát, amikor nem szerepel szerző az adatbázisban, illetve nem lehet megállapítani a szerzőnek a nemét, mivel például a keresztnév rövidítve van, és ezt az ACTA adatbázison, ami 45 000 cikket tartalmaz, láthatjuk a férfi és a női szerzők elosztását abszolút mértékben, ugye ezt lehet normalizálni, és hogyha figyelembe vesszük, hogy egy adott évben hány darab cikk jelent meg, illetve hogy hívjuk ezt, torta diagramot is tudunk készíteni, ahol meghatározhatjuk, hogy milyen időintervallumban szeretnénk elemezni a férfi és a női szerzők eloszlását. A következő haladó vizualizáció, amit szeretnénk bemutatni, ez a szerző, kiadó, eladó hálózatot próbálja vizualizálni. Ez konkrétan, amit itt látunk, ez 407. 18. századi szabadkönyvességgel kapcsolatos angol könyv, a British Library English Short Title Catalogból származó metadatait vizualizálja. Az eladókat nem szerepelnek külön metadatként, ezeket manuálisan kellett ugye szétválasztani. Ugye ez kb. 1200 metadatot tartalmaz, ez egy emberi elme nem tudja átlátni, nem tudja követni, ezért fontos, hogy új összefüggésekre figyelhetünk fel, hogyha vizualizáljuk ezeket a hálózatokat, hogyha egy adott szerzőnek a nevére rákattintunk, akkor megjelenik az adott szerzőhöz, vagy kiadóhoz, vagy eladóhoz tartozó kisebb hálózat. Itt ez a konkrét vizualizáció azért érdekes, mert azt mutatja, hogy az angol nagy páholy milyen kiadókkal adatta ki a hivatalos közleményeit a 18. században. Itt látjuk, hogy milyen nevek dominálnak. George Richardson és Robert Hawksfield volt a legjelentősebb kiadójuk, illetve azt is mutatja, hogy ezekhez a kiadókhoz milyen egyéb szerzők is társulnak, például a Dodd William vagy a William Hutchinson szerzők, amelyből azt a következtetést le tudjuk vonni, hogy ők valószínűleg szoros kapcsolatban állhattak az akkori angol nagypáholyjal. Egyébként itt nem volt időm kijavítani, de olyan intézmény a 18. században nem létezett, hogy United Grand Lodge of England, 1813-ban hozták ezt létre. Egy másik érdekes vizualizáció, akkor időhiányából ezt talán így átugornám, itt megint érdekes megállapításokat lehetne tenni, hogy kik adták ki az elvileg titkos angol rituálékat. Ebből kiderül például, hogy William Nicol szabadkönyves volt, és ő leplezte le igazából a rituálékat, itt a szerzőket, az RS, az mind egy szabadkönyves rituálének a szerzőire utal. Az egyszerű vizualizációkat egy adatbázis segítségével szeretném bemutatni, amelyet készítettem. Ez 13 ezer elemet tartalmaz, amely a szabadkönyvességre történő utalásokat rögzíti az angol sajtóban. Ennek az adatbázisnak a modellezése nagy segítségére volt akkor, amikor tematikusan kellett ezeket a cikkeket kategorizálni. Egy ötkötetes forrásgyűjteménynek az utolsó kötete gyakorlatilag ebből a 13 ezer könyv vagy cikkből 5%-ot tartalmaz, és nagyon fontos volt az, hogy melyek és milyen mennyiségben jelenjenek meg az egyes tematikus kategóriákhoz cikkek ebben a kritikai forrásgyűjteményben. De az adatbázissal kapcsolatban egyéb kérdéseket is felteltünk, például azt, hogy melyek voltak azok a mikor jelent meg például a legtöbb cikk a szabadkönyvességgel kapcsolatban az angol sajtóban. Ugye itt látjuk, hogy a maximum pont az 1781-nél található. Ezt amikor megláttam, ez igen csak meglepett, mivel nem tudtam semmilyen eseményt kötni ehhez az évhez. Így célszerű volt tesztelni ezt a hipotézist, hogy valóban történt-e bármilyen fontos esemény 1781-ben. Hogyha vizsgáljuk a relatív statisztikát ugyanebben az adatbázisban, akkor is szintén megerősítjük azt a tényt, hogy 1781-ben valami fontos esemény történhetett az angol maszonéria történetében, de ez a két vizualizáció félrevezető is lehet, hogyha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a 18. századi angol újságok gyakran plagizálták egymást, és így duplikátumok jelennek meg az adatbázisban. Ezért ennek kiküszöbölésére megnéztem ugyanezt az elemzést hosszú ideig futó és teljes újságcikkeken, illetve újságokban, ilyen például a Public Advertiser vagy a Gazetteian London Daily Advertiser, mind a kettő ugyanezt a 1781-es csúcspontot hozta. Hogyha vizualizáljuk a teljes szöveget, akkor láthatjuk, hogy ebben az évben történt események az valamilyen színházi rendezvényhez köthetők, és akkor elárulom magát a titkot, hogy ebben az évben 63-szor adtak elő egy sikeres pantomint Londonban, amelyről gyakorlatilag eddig a szabadkönyves kutatás és a színház történet igazából nem tudott, tehát tradicionális módszerekkel ilyen erre az eredményre nem juthattunk volna. Hogyha egy másik példa arra, hogy miért fontos az legegyszerűbb vizualizációs, vagy a statisztikai elemzése is egy adatbázisnak. Itt azt láthatjuk, hogy mely újságok publikálták a legtöbb cikket a szabadkönyvességgel kapcsolatban a 18. században, vagy a hosszú 18. században. A második helyen áll a Morning Chronicle. Meg feltetjük a kérdés, hogy miért ezek az újságok. Ugye akkor érdemes megvizsgálni, hogy kik voltak a tulajdonosok, illetve a szerkesztői ezeknek az újságoknak. És kiderült az, hogy mikor megvizsgáltam a szerkesztőket, illetve a tulajdonosokat, hogy a második helyen szereplő Morning Chronicle-nak a szerkesztője, aki 30 évig szerkesztette az újságot, ez egy szabadkönyves helyettes nagymester volt, így nem véletlen az, hogy az ő újságjában jelent meg a legtöbb cikk, főként hirdetés a szabadkönyvességgel kapcsolatban. Az ő személyét szintén a szabadkönyves kutatás ignorálta teljes egészében ez idáig. Más esettanulmányokkal is próbáltuk tesztelni ezt a vizualizációs módszert. Itt nagyon röviden csak így az angol-magyar kapcsolatok történetére utalnék. Szintén készítettünk egy adatbázist, ami tartalmazza a Magyarországra vonatkozó cikket az angol sajtóban. Ez 36.800 cikket takar összesen. Itt az első folyóirat, ami legtöbbet utalt arányaiban Magyarországra, az a Public Ledger. Hogyha megnézzük, hogy ebben milyen cikkeket találunk, ami akkor egy meglepő eredményre jutunk. Rengeteg újsághirdetés szól arról, hogy a magyar hamuzsírt hogyan árusították Londonban, konkrétan ki, mely kereskedő és hány hordóval heti szinten lehetne ezt rekonstruálni. Ez tudománytörténeti szempontból, meg gazdaságtörténeti szempontból azért jelentős, mert erről semmit nem tudtak a történészek. Ennek az az egyszerű oka, hogy a House of Commons-nak az archívuma a 19. század elején leégett, és ez tartalmazta gyakorlatilag az angol-magyar kapcsolatokra történő gazdasági utalásokat. Illetve erről egy könyv is jelent meg, hogy hogyan készítették a hamuzsírt Bostonban. Ez a munka egyetlen magyar könyvtárban sem elérhető. Az adatvizualizációt, illetve a metadatoknak a vizualizációt, vagy statisztikai elemzését használjuk még a metadatoknak a javítására és pontosítására is. Itt például az aktának a vizualizációt láthatjuk, időben a kereső, a kulcsszavak eloszlását tekintve. Itt például egy-két hibára találtunk rá, például arra, hogy a földrajz, illetve a földrajztudomány megjelent a kulcsszavaknál, illetve a természettudomány kifejezést sem alkalmazták konzekvensen a könyvtárosok, akik manuálisan adták hozzá ezeket a kulcsszavakat. És további tervek, fejlesztések az avamattal kapcsolatban a női-férfi szerző azonosítását szeretnénk bővíteni kb. 40 nyelvvel, ez nagyon egyszerűen megoldható, csak az adatbázis kell gyakorlatilag bővíteni. Új repozitóriumokat szeretnénk feltölteni, a Mac-et vagy esetleg a diát, hogyha kapunk rá engedélyt. A feltölthető fájloknak a formátumát kívánjuk bővíteni, illetve Király Péternek esetleg van egy metaadatelemző webszolgáltatása, ezt esetleg az elejére feltöltenénk, hogy tesztelje a metaadatoknak a helyességét. A jogosultságkezelést is szeretnénk beépíteni ebbe az avomat alkalmazásra, ennek a fő problémája a tárhelyhiány, és azzal zárnám az előadásomat, hogy a könyvészeti anyagnak a digitalizációja valószínűleg hamarosan, mondjuk a következő 10 évben talán befejeződik hazánkban, és ezért talán érdemes lenne egy ilyen módszertani fordulatot, vagy tartok szükségesnek az adatbázisok építése kapcsán, és itt figyelembe lehetne esetleg venni, hogy hasonló kutatási célokat is segítő vizualizációt vagy statisztikai elemzőket lehetne beépíteni különböző könyvtári adatbázisokba, így bővülnének ezeknek a szolgáltatásai, illetve az olvasói kör. Köszönöm szépen a figyelmet!